Szép felhőit az égre, és minden virágait a földre rakta ki a május vég. S én azokat a virágokat, mint halomra kaszáltam a magori nagy legelőn, azon a részen, ami kaszálása nekem jutott, s amit arra a darab legelőre virágot, a május vég odarakott. Szóval részibe kaszáltam, s három kis bogját összekapartam, s amelyik nekem jutott, azt Varga Zsigának eladtam. Ha már nem kötött az oldalamra kardot Zilahi az írók fegyverkezésekor, muszáj volt általános népfelkelést csinálnom és kaszát fognom, mint akinek más fegyver nem jutott. De hiába csináltam olyan nagy népfelkelést a magori nagy legelőn, mert akkor elveszítettem a csatát. A kicsi portát a kifizetetlen ház helyjel együtt eladtam Rácz Józsefnek, úgyhogy ha akarok, még pár évig benne lakok, s úgyhogy ő akkor fizeti ki az árát, mikor pénze lesz. Így hát a fél emeleten küzdelem, a régi álombéli tanya kicsi falusi mása összeomlott, s a régit is maga alá temette talán mindörökre. A szerződést elvittem Piroskának, s mikor aláírta, azt mondta, hogy írjak szalontára, hozzá kell Zolikát, még egyszer látni akarja. Ez június végén volt, s amíg szalontáról nekiindultak, a másik hónap első fele is eljött. Zolit édesanyámék elhozták, s amit már megírtam, pár utolsó simogatással bocsátotta el az élet és a világ ismeretlen útjára. Pár nap múlva a másik kettőt is bevittem hozzá. Az orvosok megengedték, hogy egész nap vele legyenek. És este fele, mikor már nagy árnyékot vetettek a kórház falai, azoktól is úgy búcsúzott, mint Zolitól. Akkor látták egymást utoljára. Ő is tudta, én is tudtam, csak a kisfattyúk nem tudták, s boldogan nevették, hogy hazafelé alattunk rohan a kerékpár. Akkoriban otthon nappal csak a két kopasznyakú tyúk volt, meg a Sziszi. A kisebbik gyerek egy öreg boltosnénak segédkezett, a nagyobbik meg Rácz József körül volt elfoglalva. Barsi Dénes abba hagyta a madzagmézezést a Komádi és vidékénél, és eltűnt a tájról. Vőlegényé jelöltette magát, aztán meg Debrecenbe tervezgette, hogy végre megként csinálni a kelet népét. Én azokban a napokban kezdtem írni a pásztor népeket. Amikor nem voltam sem napszámon, sem Gyulán, bezártam a kis léckabut, befeküdtem a két évig üresen ásítózó disznóolt tiszta homokjába, a Sziszi odabút mellém, s én írtam, ő meg aludt rendületlenül, vagy pedig nyalogatta a lábomat ott, ahol kilátszott a bakancsszárból. Emlékszek rá, olyan csordultig voltam én az ének mondani valójával, hogy egy napon azért mentem el ugrára, hogy Szabó Pálnak elmondhassak belőle egy pár szép részletet. Azt hiszem, mélyen az emberi bensőmben akkor találkoztam igazán Szabó Pállal. Aztán már nemigen legyinthettek előtte, ha rólam volt szó, mert akárki volt a legyintő, visszalegyintett neki. Ó, bizony, suhannak lassan az évek, s ha az ember az emlékeit rajzolgatja, rájön, hogy nem volt az elsuhanó évek markában olyan kicsi árnyék se, amit valami sugár meg ne szépített volna. Mikor aztán mentem ugráról hazafelé, be se néztem Dobaiba. Ott úgyse találtam volna mást, csak bezárt ajtókat, csendet, legyeket, fonnyadó őszi rózsákat, meg az iskolakert talpégető kotujában egy-egy elszáradt, szomorú ugorka indát. Otthon segítettem Makai Lajosnak összehordani a búzaasztagot az új tanya mellé. Meg a pásztor éneket írtam. Varga Zsiga elment családostól Szent Miklósra nyaralni, Azzal a szándékkal, ha a cséplés után visszajön, lesz dolga a rostának és a gabonamérő lapátnak. Úgy gondoltam tehát, hogy addig otthon nagy rendet csinálok a ház körül, elszaladok Gyulára, meg írok, ha csordul a mondani való. Egy délután rongyos gyerekingek varrogatásával vesződtem. Vartam volna bizony, de kemény, idétlen ujjaim közül mindig kicsúszott a tű. A kert porában idegen csirkék fürödtek, s a szőlőlugas, nagy bágyatag levelei mind valami felmerülő arcok bámultak bé a konyha ablakon. Csend volt, s a csend kint megszólalt, hát jött a postás, táviratot hozott. Igen, távirat volt, 4 szó. Felesége meghalt, 21-én temetjük. Kezemben a távirattal álltam, mint aki nem akarja elhinni, ami történt. Majd csak amikor kisángyunk is elolvasta, és lassan sírni kezdett, akkor hittem el, hogy már nincs papíroska. És ez a nap július 19-e volt, s a mi asztalunkon ott feküdt a készülő pásztorének, mellette meg a fótozatlan rongyos gyerekingek. A nagyobbik kisfattyú ült a konyhaküszöbön és sírt. A másik porosan, kócosan, elhasadt nadrágszárba jött elő az öreg boltosnétól, csak megállott hangtalanul, ijetten, s nem tudta felfogni, hogy mit veszített. Kisándjunk sírva keresett valami fekete ruhát, miben a halottat harmadnapon majd eltemetjük. Én elvánszorogtam Rácz Józsefhez, és pénzt kértem tőle kölcsön. Másnap aztán kerékpárra raktam a két gyereket, és megindultunk Gyula felé. Ferkó a kisebbik gyerek, előttem ült a biciklivázon, s egy kis csomagban tartotta az anyja fekete ruháját. Futott velünk a kerékpár. Szemünkben nyári muslicák csapkódtak, s a felszállópor úgy tűnt el a reggeli szélben, mintha az életünk semmivé vált zászlaja lett volna. Délután a ravatalozóban egy csikos köpenyes ember kihúzott a fagyasztóból egy hosszú plétepsics, azt mondta. Ez az. A túlsót hoz ki, az az asszony, szólt rá a másik köpenyeges. A tepsi hersent, ahogy visszataszították, meg mikor a másikat kihúzta. És az már az volt, papíroska. Rátettem a kezemet a homlokára, hogy ujjai melege még egyszer simogassa meg szegénykét. S az olvadó jég párájától vízgyöngyös homlok alól sem az élet, sem a sírás nem felel többé vissza, csak a hideg, megrendítő csend. Aztán ideadták a táskáját. Abban voltak benne a limlomjai. A többit már Balázs Árpád csinálta. Papot hitt, gyászkocsit kért, lovat kerített, s másnap délután 10 vagy 12 kísértük a temetőnek arra részére, ahova a hontalanság elfáradottjait temetik. Lapos rész ez volt ott a gyulai temetőben. Ha ősszel sok az eső és télen nagy a hó, tavasszal olvadás után megbudjannak benne a sírok. Szegény papíri. Még temetőt is olyat kapott. De az emléke és a neve azért íme él. Itt van a vallomásokban. 1000 és 1000 napszámos né közül neki van csak ilyen koszorúja. S a koszorún szalagnak ott a végtelenség, s a végtelenségben meg ott az én nevem, majd csak együtt enyésznek el. A temetése kisángyunk magával hívott 3 asszonyt, Ökrösnét, Rábainét és Házinét. Mikor mentek visszafele, az egyik kis fattyút, Ferkót maguk közé vették a szekérre. Én meg a nagyobbikat magam elé eresztettem a kerékpárral, s megindultunk most már nem haza, hanem csak Vésztő felé, ahol ideiglenesen még meghúzódhattunk a Rácz József portájára. S hogy onnan majd hova megyünk, magam sem tudtam, csak annyit sejtettem, hogy valahova majd a nagyvilágba. Igen, a nagyvilágba, vissza a puszták csendjébe, bele a szélbe, bele a reggelek harmatába, az alkonatok zsongásába, hogy meggyógyulhasson bennem az élet, gondoltam. S néhány nap múlva elmentem Vekert tájára. Hallottam, hogy valami basa paraszt ott juhászt keres. Úgy határoztam, hogy ha oda sikerül beállnom, akkor csinálja Barsi a Kelet népét. Szabó Pál a pártot, Németh László a tanút vagy a választ, a többiek is mind csinálják azt, amit akarnak. Álljanak egymás mellett, vagy törjenek egymás ellen, nem törődök vele. Mert ha én egyszer visszaásom magam az én világomba, minden vágyat elpusztítok még a gondolatomból is, ami még egyszer kicsalogatna onnan. Nagy legelőkön mentem át, s úgy véltem, hogy már hallom a pergők és csengők szavát, mintha az eltemetett világból én értem énekelnének. Nagy akácfás tanyába értem, lombos kutyák ugattak. A tanya udvaron csikók futkostak, a fertőben disznók hemperegtek, s a ház tornácán egy öreg parasztgazda ült fekete kalapban, vászongatyában, s olyan mozdulatlanul nézte az udvart, mintha nem csak a tanyát, hanem őtet is sárból rakták volna. Oda köszöntem, s mondtam, miért mentem. Ült mozdulatlanul, s azt mondta. 21-én megfogadtam az új juhászt. Ez ideig még nem hallottam rá semmi olyat, hogy a szavamat vele szembe megmásítsam. Így hát elkéstem. Ezek szerint el, mondta a sárarcú gazdas, ül tovább, mintha a tornáchoz odanőtt volna. Nagy kutya lakodalom között mentem ki a tanyaudvarról, s mikor odaértem, ahol Vekerd és Újiráz között nagy darab földön nincsen tanya, úgy gondoltam, hogy úgy sincs hova, s miért sietnem, s a dűlő mellett belé feküdtem egy darab búzatallóba. És nem soká éreztem, hogy másznak rajtam a fekete hangyák, és csípnek a pusztai legyek. Hasaltam a tallóvirágok közt, s eszembe jutott a pásztor ének, s a csődöt mondott vállalkozásom utó ízeként elkezdtek nyelvemen zsobogni a sorok. A hajam hosszú volt és lobogó, nagy csizmáim bátran kopogtak, a jég alatt még pihent a hó, anyám párszor pogácsát küldött, s a vereségem úgy süllyedt el, mint egy kicsi papírhajó, mit a gyermekek könnye áztat. Igen, ezt kell megcsinálnom, gondoltam, ezt az éneket. Az élet bizonytalansága, a napok kavargása, ebben az énekben majd megnyugtató biztonsággá higgadt, s mind gyógyolaj ráhull a lélekre, és szétmossa és meggyógyítja annak minden sebét. Lám a lélek maga csinál önmagának olajat, hogy világszúrta sebeit orvosolhassa. Gondolkoztam el, s talpra ugrottam. Megyek haza, és írok, írok, írok. Alkonyodott, mire a falu Újiráz alá értem. Egy nagy hát tengeri fiókkal vesződő asszony topogott az útszélin. sokat kötött a tengeri fiókból, megpihent vele, s utána nem bírta a hátára venni. Nehéz ügyi, nénike, léptem oda mellé. Sokat kötöttem, azt kifogott rajtam. Pihegett az asszony. Elakadtam. Vállamra vettem a csomó tengeri fiókot, s elvittem neki a falu széléig, ott áttettem az ő hátára, s utamra bocsátkoztam. Mikor hazaérkeztem vésztőre, a két kicsi fattyú már aludt. Az asztalon egy piros lábosban hideg galuska leves volt. Kisángyunk főzte, s számított arra is, hogy nekem is maradjon. Megettem a galuska levest, s hajnalig írtam a pásztoréneket. Akkor ráigazítottam fejemet az asztallarapra, s a mosatlan tányérok s a szétcsúszott kéziratok között elaludtam. Kint már javában sütött a nap, mikor kapkosva felébredtem. Az asztallapja törte az arcom, s hirtelen azt hittem, hogy még mindig kín fekszek valahol a vekerdi búzatallón. Aztán sokszor ébredtem így fel az asztal mellett, mert írtam éjjel-nappal. Nem törődtem vele, lesz-e fűteni való, lesz-e búza, lesz-e ruha. Minden addigi küzdelmeimnek értelme széthullott köröttem. Rábíztam magam az időre, hozzon, amit akar. Két hét múlva teljesen lesoványodva és mindinkább sűrűzve a köhögést, megírtam az ének végét. A gyerekeknek egy sorsát egy hétre biztosítottam, elmentem gabonásba, fazokashoz, ami még nála volt, 5-6 birkám eladtam neki, s ráfordultam a Zsadányi útra. Egy óra múlva már egészen közelről láttam újra, hogy ott sárgállik előttem az ugrai torony, s láttam azt is, hogy nagy sereg libák fürödnek a halastó kibocsátott vízibe. Két nap alatt lediktáltam az egész pásztoréneket, Szabó Pál meg lekopogtatta. Mikor összefűztem a gépelt oldalakat, úgy éreztem, nem hiába bíztam, én bízom magam az időre, mert íme ő az én mesebeli jóanyám nekem, ki ezután jövő, ismeretlen és félelmes útjaimra ellátott hamuba sült pogácsával. Olyan, amit el sem habzsolhat előlem az éhes világ, akármilyen nagy is a szája. Az alatt a hét alatt, amíg oda voltam, jártam Szilas pusztán is. Megnéztem a Bölönyi kastélyt. Állt magányosan és finom csipkeszerűségibe. Úgy hatott, mintha valami nagy vérű nyugati királyné errefele kereste volna mén marótot. De hogy nem lelte sehol a tüzes bihari vezért, sejem krinolinját levetette a szüntelenül zsongó fák között, hogy az majdan 100 és 100 magyar paraszt verejtéke árán kastélyá varázsolódjon, de úgy, hogy mint kastély is őrizze tovább a királyi dáma oltatlan vágyait. Állott a kastély, és csend volt benne, és csend volt körülötte. Na, hála Istennek, gondoltam, egyszer remek tanyai szülőotthon vagy árvaház lesz belőle. Körülötte a hozzávaló földeken meg tanyák keletkeznek. Körüljártuk Szabó Pállal a Nyolka kastélyt, s egyik felől egy sírboltot láttam, másik felől meg hattyú úsztatót. A sírtboltban csonttá vált urak aludtak, a hattyú úsztató partján meg egy öreg kanhattyú búsult, hogy az úsztató elég piszkos vízibe soha nem tudja fehérre mosni magát. Elgondolkodtam, hogy hely, milyen életet folytathatott e Krinolin kastélyban, mikor a hozzátartozó majorban szólt az örök cselédhajrá, Nagyszájú kulcsárok munkára átkozták a major népét. Ehhez a hattyú, tavas kastélyhoz tartozó majorból ment férjhez, Pap Mihályhoz, Torma Rozália, a piroska édesanyja, akit 30 éves korában megölt a tüdővész. Egy másik pusztán is jártam akkor héten. Csend volt a major udvaron, ott is. A cselédházak sarkairól az idő leharabdálta a meszet, és a tapaszt is a tönkrement vályogok, mint megcsorbult fogsor meredettek ki, és várták a tapasztó cigányt. Az egyik ajtón benéztem. Négy cselédlakás nyílott egy konyhára. A kemencék szája hidegen, üresen és sötéten tátintott a csendben, a katlanok omladoztak, a küszöbök kiszáradtak a konyhaföldből, s mellettük a hasadékokból hosszú, sárga-zöld gazok nyújtózkodtak a világosság felé. Romlás és penészszag volt mindenfelé. Kint rozsdába borult ekék, romladozó vetőgépek hánykolódtak, s a szénás kertben meglaposodott tetejű, avas szalmakazlak hevert, mint lassan apadó és fogyatkozó puha nagy dögök. A kastély körül derékig érő gaztenyészet, s maga a kastély fakultan, színehagyottan hallgatott a tenyészetben. A major, a kastély és a hozzátartozó földek vénlegény ura épp délutáni sétájára indult 40 vagy 45 kutyájával. Nagy ricsajjal karéztak körötte a kutyák, s ő füttyengetett nekik szüntelenül. Önkéntelenül is jól megnéztem, hogy vajon nem üle valami piros csőrű, zöld tollú papagája vállán. De nem ült, puska volt rajta. Csak a kalapja szalagja volt zöld, s a serte rajta rozsdabarna, és a lábán a gamásnia sárga volt. Hát igen, ez egy bihari úr, gondoltam. És az volt a nevetséges, hogy ez az úr a feleseinek nagy előadásokat tartott a helyes gazdálkodásról és a több termelésről. S amelyik mosolyogni próbált, az nem kapott többé felesföldet. Ő maga nagy legelőjén pár tehenet tartott, tetán csak azért, hogy gyengébb gusztusú kutyáinak tejet tudjon adni. Az egyik cselédház végénél egy fiatal parasztember nagy kalapáccsal szekérkerekeket püfölt. Avval beszéltünk. Feles volt a kutyatenyésztő úrnál. A politika mezeiről ismertük egymást Szabó Pállal. Az beszélte, hogy amíg ők dolgoznak, mint a hangyák, a bogaras úr a kutyáit idomítja. De ha megtudja, hogy valamelyik felessel véletlenül kijött a kutyája, azonnal puskát fog, s még a szekér alá is odalő, csak hogy elpusztíthassa. Szép darab földek voltak megmunkálatlanul a birtokon, azokat a kastély ura azért nem adta ki felesnek, hogy maradjon neki is valami házi kezelésre. Ezt a pasast is szökő pillanatban teremtette az Isten, gondoltam, mikor elhagytuk a csendes majort. Cselédnek kellene mennie vagy 20 évig, s addig valami harapos kulcsár kiugratná belőle a bogarakat. Mert akármennyire súlyos is ez a föld, Biharban ennyi beteg komédia még erre is sok. Egyik helyen hattyúk, másik helyen kutyák, közben ínségmunkások, koravén gyermekek, sűrű halál, s e tarka kiáltó ellentétek mellett alig pár kilométerre oda, mint történelmi ostorcsapás egy idegen ország határ. Ahogy mentünk elfele, Még láttuk a bihari urat. Saját kezelésű földjein állott. A gurdin derékig ért neki, s körötte jobbra-balra 45 kutyája csivogott délutáni riadót. Szabó Pál bizonyosan emlékszik erre a délutánra ma is. Akkor jártam Toldon, Bojton, Berekböszörményben, Kerekszegen, Apátiban, Nagykerekiben. Mikor mentünk vissza Ugra felé, Böszörmény és Kerekszeg között nagy zivatar közeledett felénk. Ha csak lehet, gördüljünk bé Kerekszegre, mondta Szabó Pál. Neki eredtünk. De 100 méterre Szabó Pál leállt. Kipukkadt a gumia. Hozzá fogott csinálni. A zsebiben egy üveg finom bor volt, kapta még valamelyik barátjától. Azt kitette a gyalogútra. A táj hirtelen feketévé változott, a villámok, mint vakító sárga csíkok hasadtak ki a fellegekből. A szél maga előtt hajtotta a táj minden porát. Átizzadott egy szál ingünkre, bizony csúfos veresség várt. Vagy nátha, vagy tüdőgyulladás, vélte Szabó Pál. A szél felől, a nagy zúgásból és a porból hirtelen egy öreg cső stoppant az útra, mintha a fellegekből esett volna ki. Fekete szűr volt rajta. Oda jött hozzánk, és azt mondta. Megázik az ing, atyafiak. Eső lesz. Jég is van benne. Itt a bor, öreg. Igyon. Osz ne eressze ide az esőt, mondtuk neki. Az öreg nézte az eső vonulását, és nézte az üvegbort. Egyszer csak lehajolt érte, kicsavarta belőle a dugót, és odaállott arra az oldalra, amerről az eső fenyegetett. Megpróbálom, fóhászkodott neki, s jó harmadát magába itta a bornak. És a második kortyolás után azt mondta, hogy ne féljünk az esőtől. Valóban, minthogyha valami vas szeker fordult volna meg az égen nagy csikorgással, fenn örvény lettek a fellegek, a szél lassan megállt, s előttünk jó pár száz méterrel omlott az eső, s imit amott jég is. Ott, ahol mink állottunk, köröttünk meg kavargott a por. Az öreg fekete szűrös csősz akkorrára már harmadszorra is megharmadolta az üveget, s gondolom elébe állott volna már még a körös árvizének is. Azt hiszem, igen könnyen beleegyezett volna akkor már a Fúri gróf demokráciájába is. De hol volt már akkor Fúri gróf? Annyit még csak erről, hogy az öreg még az üveget is a szűre ujjába tette. Az övé lett. Én nem kaptam se esőt, se náthát, se tüdőgyulladást. Csak aztán sokáig szaporábban köhögtem. De az nem akadályozott engemet meg abban, hogy visszavonuljak a napszámolástól. Most, hogy egymás után verem a hamuját rossz cigarettáimnak, s nézem, hogy cérna szál vékony füstcsík kavarok belőlük, eszembe jutnak olyan kicsi dolgok is, hogy néhány főtt kolompírt hámoztam otthon, hogy a kis fattyút jól tartsam nudlival. Egyszer csak megállott a ház előtt a fazekas egy lovas kiskocsija. Eljött, s elhozta az utolsó néhány birkám árát. Említettem már, hogy őt még gyermekkoromtól fogva ismertem. Mikor leolvasta az asztalra a pénzt, s körülnézett, s látta az egész elhagyatottságomat, csendesen azt mondta. Panaszítótul hosszú utat csináltál meg idáig. sok küzdelem volt az életed. Tudom, mit jelent mások kutyájának lenni. Van 3 gyermeked, egyebet semmi. Elpusztultál. Mit csinálsz most? Itt még eltöltöm a telet, mondtam. Aztán nem tudom, mi lesz. Tán elmegyek Pestre. Elmégy Pestre. El. Most bízol te abba, hogy ott boldogulni tudsz? Bízok. Aztán mellé teszem azt is, hogy lássa, hogy olyan mindegy megdögleni itt vagy ott. Hát igaz, mindegy, tudom, de azért vigyázz magadra, nagyon sajnállak, Pista. Most pedig Isten áldjon meg, azt segítsen meg a jó Isten. Így ment el tőlem Fazogas István, az Arany János rokona. Mikor is volt az? Most nyár végén lesz 9 esztendeje. Azóta nem láttam szegényt. De ha gyermekkori emlékeimre gondolok, akkor is látom őt. És ha a vésztői pusztulásra nézek, akkor is. Lehet már nem is él, nem tudom. Emberek, sorsok, küzdelmek, élet, halál minduntalan kavarognak az időben. Emberek, sorsok. S ha egy eltűnik a kavargásban, honnan tudjam, s ha megtudom kinek, merre, hova, kiáll csak érte, Istenem. Pár nap múlva, hogy Fazokas nálam volt, meszeltem kívülről belülről a házat, hogy még egyszer utoljára rendbe tegyem. Akkor meg Sallai Miska toppant be hozzám, az én régi bojtárom. Hallotta, hogy Piroska meghalt, s hallotta azt is, hogy menni akarok a tájról. Eljött hát, hogy búsuljon velem, s eljött, hogy elköszönjön tőlem. És eljött azért is, hogy ha már elmegyek, azt a kis pulit, amit ő adott nekem valamikor, adjam oda neki, ne kallódjon másnál. Az a kis puli volt a Sziszi. Odaadtam neki. Ő volt az utolsó, ami megmaradt a pusztulásból, meg a 2 kopasznyakú tyúk. Szegény Sziszi nehezen indult el, de aztán mégiscsak elment. Néztem utána megrendülve, mint aki minden nap temet valakit, aki kedves volt. S mikor eltűntek az utcasarkon, még ott állottam kővé meredve sokáig a léckapuban. De aztán úgy gondoltam, jobb neki a puszta, a szabadság, ki tudja, hány éjszaka ordított fájdalmában a csillagokra, amíg elfelejtett. Azóta már valamelyik ismeretlen árokba olvadt. Nyoma sincs, de van. Az utolsó szó kutyámhoz című vers neki szól. Akkor éjszaka, hogy este elvitte Sallai Miska, sokat köhécseltem és hánykolódtam, és megírtam a verset. Azóta azt álmodom, hogy a régi utakon tébolygok a pusztán, mindig látom a Sziszit. Fut felém, hegyes a füle, mint a tűs, lompos nagy szőre, lobog a szélben boldogan. Sallai Miskát se láttam azóta, de tudom, hol él. 2 egyháza mellett az Alajos Majorban lakik juhász. 9 esztendeig kutatott utánom, kereste a címemet, míg végre valami állatorvostól megtudta, s az elmúlt nyáron levelet küldött. Most már tudtunk egymásról újra. Mikor a Sziszit elvitte Sallai Miska, nem soká rá egy nap megfogtam a 2 kopasznyakú tyúkot, s áttettem a kerítésen. Kisángyunknak adtam őket. Más már úgysem volt semmi. Azok se legyenek, gondoltam. Így aztán véglegesen elárvult és elcsendesedett az udvar. 1 hét múlva esőt kapott, és elkezdte benne a gyep kiütögetni a fejét. Lám csak, tűnődtem rajta. Ez az agyon taposott föld Ha egy kicsit is nyugodni hagyják, azonnal zöldülni és virágozni kezd. Mit féljek én tehát a jövendőtől? Honnan tudhattam volna, hogy az én taposásom még csak azután következik? Mondom, nőtt az udvaron a gyep, s megsejmesedett, és nőtt a csend, és állandó maradt. Csend volt a házban, csend volt az olban, csend volt a kis kertben. Ami zajt azontúl arra felé hozott a szél, az mind kívülről a világból jött.